tekintélyesség Istentől, ami atyánktól és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedvük meg Isten tiszteletünket a 344-es énekkel, 344-es ének, így ki, kezdődik, minden királya, értes csóvár, szüntelen, jöjj, ó, ne hagyj magamra, döccelmes kényeket. 344-es énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket.
Korintus beléhez írott első leveléből az
12. részből az első 11 versből. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy fogányok voltatok, vitetvén, amit vitettetek a néma bárányokhoz. Azért tudtatokra adom nektek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézus átkozottnak, és senki sem mondhatja útnak Jézus, hanem csak a Szent Lélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr, és különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindet mindenekben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése, némelyeknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint, egynek kik ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándéka azon egy lélek által. Némelyiknek csodaterő erőnek munkái, némelyiknek pedig prófétálás, némelyiknek pedig lelkeknek együttélése, másiknak nyelveknek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön-külön, amit akarja. Imádságra készülve a 136-os ének első versszakát énekeljük fennállva, amely itt kezdődik, igen atyám, mert így kedves. Könyörögjünk a ma délelőtti alkalomért is, olyan jó tudni, hogy te szeretsz ott lenni, ahol téged dicsérnek, vagy reménykedjünk ebben, hogy a te jelenléted megteremteli együtt létünket. Így vagy forduljunk hozzád a tőled tanult imádság szavaival, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk fejet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 295-ös énekkel. 295-ös ének így kezdődik. Ó, hogy volt idő, amikor még csak magának követeményt hallottam, hogy hisz szeliden, mégis így szólt büszke szíven, semmit se, minden csak én. 295-ös énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. Leveléből, a 12. részből, abból szeretnék egy verszakot kiemelni, és arról egy kicsit elgondolkodni. Ez a harmadik verszak lesz, tehát Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első leveléből a 12. rész 3. versszaka így szól, amelyet ülve hallgassunk meg. Azért tudtatokra adom nektek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által. A Pál apostolnak a legtöbb gondja talán a korintusi gyülekezettel volt, nyilván sok öröme is volt ezzel a gyülekezettel, és ebben a gyülekezetben ütötte fel a fejét egy olyan gond, amelyet rendeznie kell, és azért íródik többek között ez a levél, illetve a második levél is. Egy olyan probléma, amely nem csak abban a korszakban volt specifikus, hanem végig kíséri a keresztényeket, végig kíséri a kereszténységet, végig kíséri a gyülekezeteket, ahol mindig felüti vagy ilyen, vagy olyan formában a fejét. Mi is az az ismertető jel, amely szerint, vagy ami által, vagy ami kapcsán az ember igazán tudhatja, hogy Isten gyülekezetéhez tartozik? Egy örök vita, örök veszekedés, örök probléma ez. Ki az, aki igazán Isten gyülekezetéhez tartozik, vagy igazán a gyülekezethez tartozik, vagy ki az, aki igazán megjeleníti Isten jelenlétét egy csoportban, közösségben. Különféle jelek szoktak megjelenni az Isten gyülekezetében, vagy a gyülekezetekben, vagy különféle látások azok, amelyek artikulálódtak, és ez mentén találkoznak emberek, vagy találnak Istenre. És ebben a kérdésben, kivéve azokat, akik ebben józanul látnak, állandó vita van, ki az, aki komolyabb, mélyebb hívő, mint a másik. Miközben nem erről szólna az Istennel való közösség, hanem egész másról, de Pál apostol végigmegy ezeken a kérdéseken, és elé tárja a gyülekezet elé, hogy mi az, ami által, vagy amin keresztül meg lehet látni, hogy Istenhez közel vagyok, vagy Istentől távol vagyok. Nem szeretne egyetlen egy jelet sem kiradírozni a gyülekezetekből, azt mondván, hogy az, aki ezt teszi, az átkozott lenne, hanem végigmegy minden olyan jelen, minden olyan jelenségen, a gyülekezet környezetében felelhető. Azt mondja, hogy némelyeknek bölcsesség adatik, bölcsesség beszéde adatik. Azaz nem mindenki a bölcsesség adományozottja, nem mindenki az, akinek a bölcsesség adatik haszonra a lélek által, nem mindenkinek ez a jellemzője. Nagyon sokszor meg lehet figyelni profán közösségekben, csoportokban, hogy mindenki azt gondolja, hogy a bölcsesség töve az nála van. Már is javítanom kell, mert ez nem csak a profán közösségben szokott így lenni, hanem a gyülekezetekben is. Mindenki azt gondolja, hogy ő tudja a legpontosabban megmondani, hogy mit kell cselekedni, és mi az a dolog, amelyet tennie kell mindenkinek. Sokszor megfigyeltem ilyen csoportoknál, hogy ha nincs vezető jelen, és az ember kívülről tud szemlélni embereket, akkor rögtön összefut a bölcsek gyülekezete, és megpróbál egy problémát megoldani. Megpróbálja valamilyen módon elintézni azt a problémát, ami adatik, és egyik mond át, másik B-t, harmadik C-t, és soha sincs megoldás belőle. Mert nem adatik mindenkinek a bölcsesség beszéde, hanem adatik valakinek, akinek az a karizmája, az az adománya,
hogy adott nehéz helyzetben, amikor összepuszálódnak a dolgok, akkor rá tudjon tapintani a lényegre, és utat tudjon mutatni. Mi lenne akkor, ha mindenki ezerféle utat mutatna egy adott problémánál, sohasem lenne megoldás, sohasem lenne helyes irány, mert van akinek ez adatik, van akinek más adatik. Másnak pedig tudománynak beszéde, ugyanazon lélek által. Nem vagyunk egyformák, nem vagyunk ugyanolyan probléma megoldó készséggel megáldva, nem vagyunk ugyanolyan bölcsességgel megáldva, és nem vagyunk ugyanolyan éhesek a tudományok iránt. Van, akinek a tudományokon keresztül szólhat az örökkévaló Isten, másoknak más módon, de egy és ugyanaz a lélek, aki adja a különféle adományokat, a különféle jeleket, a különféle isteni adományokat, mert egyik emberhez így tud szólni, másik emberhez más módon tud szólni, de ugyanaz a lélek, amely ezeket adja. Egynek hit, ugyanazon lélek által. Olyan érdekes volt nekem mindig, hogy a hit az ajándék. Olyan érdekes volt, hogy olyan könnyedén mondja mindenki, hogy természetesen én hiszek. Én hiszem, hogy van Isten, hiszem, hogy van Jézus Krisztus, miközben ez nem természetes dolog, hanem ajándék, ugyanazon lélek által. Ajándék a hitnek jelenléte. El lehetne gondolkodni, de a ma délelőttünknek nem ez a témája, hogy milyen fokmérői is vannak a hitnek, és mennyire különbözik az, hogy elhiszek valamit, vagy mélységesen hiszek valamiben, vagy valakinek, óriási különbség van. Milyen nagy dolog, ha valakinek a hite nem rendül meg soha, a hite mindig ugyanazon a hőfokon ég, mert ez ugyanúgy a léleknek ajándéka, mint a bölcsesség, mint a tudomány, és még mind az, amiről ma egy picit majd szólni fogok. Valakinek a gyógyítás az ajándéka, ugyanazon lélek által. Ugye azzal kezdtük ezt a gondolatmenetet, hogy mindig elgondolkoznak a hívők, a gyülekezetek azon, hogy mi is az ismertető jele annak, hogy Isten jelen van. Ha nincs gyógyítás jelen, akkor nincs Isten jelen, gondolják sokan. Egynek gyógyítást az Isten, másiknak hitet az Isten. Jelen van a gyógyítás lehetősége is a gyülekezetben. Lehet könyörögni valakiért, lehet Isten elé vinni, lehet őt hordozni különféle problémák kapcsán, lehet őt Isten elé vinni, ha a betegség gyötri. És ha Isten akarja, van hatalma arra, hogy meggyógyítsa. De mit ér a gyógyítás tudománya, ha nincs jelen a hitnek ajándéka? Vagy mit ér a bölcsesség, ha nincs jelen a hit? Vagy mit ér a tudomány, ha nincs jelen a hit? Mert nem lehet részekre osztani az örökkévaló Isten ajándékait, nem lehet őt magát részekre osztani, hanem észre kell venni azt, hogy ha ad egy ajándékot, akkor azzal együtt jár a belévetett hitnek ajándéka is. Jelen van a benne való örvendezés ajándéka, a szeretet ajándéka, amelyről majd beszélni fogok még. Mert ha csak egy van jelen, akkor vajon őt dicsérem, őt áldom, akitől mindez az ajándék jön, aki mindezt akarja adni, nem azért, hogy külön legyél, hanem azért, hogy haszonra forgasd a környezetedben. Némelyeknek csodatevő erőknek munkái. Sok csodás elemre vágyik ma az ember, hiszen ha körbenézzünk a társadalomban, a világban, egyre másra odafordulnak különféle csodatevő mágusokhoz az emberek. A sorozat ment nem olyan régen a televízióban, ahol az egyik ilyen csodatevő kereste az utódját, és óriási tévésó lett a dologból. Uri Gellernek hívták ezt az illetőt, aki kereste az ő utódját, aki megint valami olyan csodás elemekkel van megállva, áldva csodákat tud tenni, ami az embereket oda tudja vezetni a csodavárásra, a hitnek valamilyen formájára, csak nem arra a formára, amelyet Jézus Krisztus akar adni, hanem a hitnek valamilyen másik formájára, ami elvezeti a néma bálványokhoz az embereket. Ugyanis azzal kezdi ezt a gondolatmenetet Pál apostol, hogy régen te vitettetek a néma bálványokhoz, és akkor is volt bennetek valamiféle csodavárás, valami anyagon túli, valami olyan hit csökevény, amely csökevény a anyagi világon túl tudott titeket vinni, de az, amit Jézus Krisztusban kaphattok, és a lélek akar adni, az egészen más, az sokkal erősebb, sokkal tisztább, és az örökkévaló Istenhez akar elvezérelni. Melyeknek prófétálás, némelyeknek pedig lelkeknek megítélése. Másiknak nyelvnek nemei, másiknak pedig nyelvnek magyarázása. Ebben a levélben beszél arról Pál apostol, hogy mindenkinél inkább tud nyelveken szólni. Olyan sokszor azt gondolják, hogy a nyelveken szólás az az Isten jelenlétének a záloga. Sőt, sokan azt gondolják, ha nincs nyelveken szólás, az az Istennek jelenlétének záloga. Sőt, lehet ehhez még igei helyeket is kikeresni, van is egy ilyen könyv, hogy levegőbe fogtok beszélni, ez is Páltól származik, miközben egyértelmű Pál ebben a kérdésben, ez is Isten ajándéka, csak megmagyarázza, hogy hogyan kell ezt használni. Egyiknek nyelvnek nemei adatnak, a másiknak nyelve magyarázása adatik. Később arról beszél, hogy mi értelme van ennek, ha nem magyarázzátok meg, hiszen akkor önmagatokat építitek, pedig az Istennel való kapcsolat nem erről szól, hanem másokért szól, másokért való, azaz, ha csak önmagadnak építed, nyelveken szólsz, akkor Istennel beszélsz titkos dolgokat, amelyből csak te épülhetsz, a környezetet pedig nem. Ezért inkább szólok, mondja ő, egy-két szót értelemmel, mert abból más is érthet, a környezet is érthet, a kívülről bejövő is érthet. Inkább profétálok, inkább magyarázom az Istennek igéjét, mint hogy olyan dolgot beszéljek, amiből más nem tud profitálni, más nem értheti. De egy és ugyanaz a lélek teszi, aki Istennel kapcsolódik össze, aki Isten maga, aki a fiút jelenti ki, aki azért ad ajándékokat, hogy te örömteli életet élhess, hogy te a környezeted számára vihesd Isten igéjét, Isten örömüzenetét. Miután mindezeket tudjuk, visszaugorhatunk ahhoz a gondolathoz, amelyet az előbb felolvastam, azért tudtotokra adom nektek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézus átkozottnak. Olyan egyszerű ez a kérdés. Ebben a részben, szakaszban azért kell ezzel a kérdéssel foglalkozni a Pálnak, mert azokban az esztatikus állapotokban, ahogy ott nyelveken szóltak, némelyek átkot mondtak Istenre, miközben azt sem tudták, hogy miről beszélnek, és ebben a kérdésben rendet szeretett volna Pál apostol teremteni. Én emlékszem egyszer, amikor megtértem, egy vitát folytattam valakivel, és ebben ige alapján szerettem volna kiénekelni belőle, hogy ezt szokták picit csúnyán mondani, hogy ő nem jó helyen áll. Egy X közösséghez tartozott, és próbáltam őt egy olyan irányba terelgetni, hogy majd ki fogja mondani azt, hogy Jézus átkozott. Nem erről szól kifejezetten ez a gondolat. Olyan egyszerű lenne megítélni, hogy ki az, aki jó helyen áll, és ki az, aki rossz helyen áll, hogyha állandóan Jézus Krisztust átkozná, Istent átkozná. Olyan egyszerű volna erre rájönni, miközben egészen másról szól, vagy másról is szól ez a dolog. Ugye az átok egy szenvedélyes véleménynyilvánítás, amellyel valakire rosszat szeretnék kérni. Átkot szeretnék kérni rá, hogy valami rossz dolga legyen, és legtöbbször azért szoktam ezt mondani, vagy szokta az illető mondani, aki ezt használja, mert valamilyen sérelem érte. Vagy haragja van. Vagy szeretne másokat megvetni, vagy másokat gyűlöl, és ezért valami olyan dolgot használ rá, amely az átok kategóriájába tartozik. Van egy-két népcsoport, amely igen sokat átkozódik, olyannyira teszi ezt, hogy már föl sem tűnik sokszor, hogy milyen dolgokat kér a másik, mert annyira beleívódott a köznapi szóhasználatába, annyira jellemző rá, hogy bizonyos átkokat kér a másikra. Nekem mondta egyszer ebből a népcsoportból származó valaki, hogy mikor a megtérésről beszél, hogy hát igen, ha megtérek, akkor nem átkozódom többet, mondta ő. Valamilyen felsőbb erőhöz folyamodik az illető, hogy átkot kérjen a másikra. Lehet olyan formában átkot kérni a másikra, vagy átkozottnak mondani Jézus Krisztust, hogy az ember ezt észre sem veszi, nem a szónak szoros értelmében mond átkot, hanem a magatartása, cselekedetei olyanok, amelyek Jézus Krisztusra átkot szólnak. Ugye tudjuk a Szentírásból, hogy ő maga lett átokká azért, hogy nekünk, vagy a fejünk fölül ez a jelző, vagy ez a nehézség elháruljon. Jézus Krisztus lett átokká azért, hogy az ember ne legyen átkozott. Micsoda ellentmondás ez. Nem lehet Isten lelke szerint való, ha valaki az átokra átkozottat mond. Hát nem abszurd ez a dolog? Nem felfoghatatlan ez a dolog? Hát az átkot, az átkozni kell. Nagyon érdekes azon fejtegetés, amelyet nagyon régen olvastam, amely persze teljesen evidens, csak ide kívánkozik, hogy először az áldás volt ezen a világon. utána jött be az átok. De az áldás erősebb, még akkor is, hogyha az átok ott lebeg minden cselekedetünk fölött. De annak ellenére, hogy az átok ott lebeg, annak ellenére az áldás, amit Isten áldásnak gondolt el, a termékenység, a növekedés, az újszülöttek megjelenése, a munkánk gyümölcse, az mind lehet, miközben ott lebeg az átok, amely átok nem Istentől jövő átok, hanem amelyet az ember hívott ebbe a világba be. Tudtotokra adom nektek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. A kettő összekapcsolódik egymást magyarázza. Hányszor és hányszor folyamodik az ember Jézus áldásához, vagy valamilyen rossz cselekedetet beken szent mázzal, ahogy szoktuk ezt mondani, elrejti az eredeti gondolatát szent cselekedettel, vagy szent gondolattal, pedig egyértelmű Pál apostol, senki sem mondhatja Úrnak Jézust, csak a Szentlélek által, azaz azáltal a Szentlélek által, aki által nem mondhatja átkozottnak az átkot. Hol is van ennek az üzenete? Isten szeretne rendet teremteni a mi fejünkben, gondolatainkban. Szeretné, ha Jakab által is aláhúzott gondolatok szerint embertársainkkal való kapcsolatban mutatnánk meg az Istennel való közösséget. Azaz az embertársainkkal létrejövő kapcsolatainkban mondunk-e átkot vagy áldást az Úr Jézus Krisztusra, aki emberré lett. És ebben a kérdésben nem menekülhetünk, ebben a kérdésben döntenünk kell, mert hisz embertársainkhoz való viszonyulásunkban tudja Isten megmérni a mi hitünket, szólhatunk nyelveken, lehet a bölcsességbeszéde a miénk, lehet tudomány a miénk, lehet gyógyítás a miénk, lehet nyelvek magyarázása a miénk, és sok minden más lehet a miénk, de Isten szeretné, ha nem mondanánk arra átkot, aki átokká lett, mi égrettünk. Krisztus, aki mi égrettünk, átokká és bűné lett. Ő az, aki megváltott a törvény átkától, és ez nem azt jelenti, hogy a törvényt semmissé tette, hanem a törvényben fogalmazott ítélettől mentett meg mindannyiunkat, hogy ő maga legyen átokká azért, hogy mi megmenekülhessünk az alól az ítélet alól, amely ítéletet mi kértünk a saját fejünkre. Ha valaki hallja az én beszédemet, mondja János evangéliumában, és nem hisz, az átkot kér önmagára. Befejezésül szeretnék még egy gondolatot a Jelenések könyvéből kiemelni, ahol arról beszél az írás, hogy hogyan is fogunk ott megjelenni, hogyan is fogunk állni a bárány előtt, ahol azt olvashatjuk a 22. rész 3. verszakában, hogy semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. Semmi átkozott nem lesz benne. És a legtragikusabb ebben az egész történetben, hogy nem az Isten átka fog esetlegesen kívül helyezni embereket ebből a gyönyörből és örömből, hanem a saját hitetlenségem, a saját nyomorúságom, saját átok kérésem, vagy az átokra való igennel felelésem, mert nem azért jött az embernek fia, hogy elátkozza ezt a világot, hanem hogy éljen ő általa. Ilyen is az én Istennel való viszonyom, hogyan is mondok átkot vagy áldást arra, aki az emberiségért jött erre a világra, aki nem átkot szólt, hanem önmaga lett átokká, akire sok-sok módon tudok átkot szórni, akinek ma is az a terve, hogy aki hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azért tudtotokra adom nektek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. Amen. 32-es ének első verszakát énekeljük. 32-es ének első verszaka így kezdődik. Az Úrnak, az Úr Szent Bárányára teszem le bűnömet. 32-es ének.
kukára állva lehet megpihenni a Thank you.